Üdvözletem! Kötött fogásozunk egy jó nagyot, méghozzá Csintalan Sándorral.
Jó napot, magyarok!
Konok Péterrel.
Lóret ipsum dolor cidalmet fivéreim és nővéreim.
Hát kevesen értették, pedig jó poén volt. Nagy Attila Tiborral.
Jó napot!
És Pulai Andrással.
Sziasztok!
Nos, én egy kis Rogán Antallal melegítenélek be titeket, mert
hát hogy a...
Ugye? Mert hogy a mester nem pihen. János sem pihent, ugye az általa vezetett nemzeti koncepciós iroda.
Koncepciós?
Úgy is lehet mondani, igen. Szóval hogy a kormány döntésével lehetővé tette, hogy 2056-ig hosszabbítsák meg a kaszinóknak a koncepciós jogát. Most teljesen felesleges kiszámolni, hogy ez mennyi pénz jelent, nagyon-nagyon sok milliárdot. Ugye,
de mondd már a neveket.
Milyen neveken?
Hát, hogy ki élet?
Hát a...
Nagy meglepetésre!
Nem, mert nekem a névmemóriám ugye a Covid óta nincsen, és az én volt főnököm az egyik, aki a Bobrovnicki Kristóf, tehát eszembe jutott, látod, az mégiscsak egy dolgozik egy ideig.
Aztán...
meg a Garancsi?
Igen. Igen.
Na.
Meg a kormány szóvivő férje.
Ő a, az a Kristóf. Ő a Bobrovnicki Kristóf.
Igen, ezt tudok kimondani.
Azért érdekes, mert egy jól működő demokráciában a kormány szóvivő pozíciója veszélybe kerülne egy ilyen esetben, hogy lehet az, hogy a rokona ilyen busás megbízáshoz kapott, még ha nem is kizárólag ő, hanem a cégénket.
Na, már egy picit ez nagyobb biznisz, mint kormányszóvivőnek lenni. Szóval.
Ez veszélybe került.
És ki is a harmadik? És ki is a harmadik?
Én ezt
a András, neked kéne tudni hivatalból.
A Garancsit mondtátok?
Igen. A Garancsit mondtuk, a Bobrovicski és a...
Meg a Garancsi.
Az a egyébként szétesett a téma a nevek mentén.
Nem.
Egyébként én úgy emlékszem, hogy a Bobrovnicki Kristóf és a kormány szóvívő asszony már elváltak.
Nem? Én hát nem Pist, tudok erről.
A mi Pistánk elkapta szarva közt itt, hogy itt tényleg.
Nem váltak hát el? Nem áll.
Na,
bocsánat, akartam.
Azért mondom, hogy én nem tudtam erről.
De akartak?
Az a Varga Judit.
Az egy másik
történet. Lehet, hogy Tütőkatával keverted, mert ő elvált korábban a,
de nem a
korábbi üzletember
nem
férjétől.
A
nem.
Okay.
És akkor még Mészáros Lincsről nem is volt szó.
Igen. Na, szóval.
Mindenki elválik itt ebben az országban.
Na, a lényeg az, hogy ha ez így folytatódik, szóval ha ez így
folytatódik tovább,
ha ez így folytatódik tovább, akkor nem nagyon marad a következő kormánynak Magyarországból szinte semmi, nem? Tehát minden most már lassan. Van az alapítványosdi, ugye az egyik móka, ahol itten a 100 milliárdok suhannak ki elfelé, és a másik pedig ez a koncesszió, ugye az autópályáknál is valami jó kis móka fog történni, és hát ott is hatalmas pénzekről van szó.
Vigasztalásul hadd mondjam már el, hogy nem mindent visznek el. Hát például az egyetemek, főiskolák közül sem mindegyik kerül alapítványi kezelésbe, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem például továbbra is állami kezelésben marad, úgyhogy ez lelkesítse minden nézőt.
Hát meg az ELTE is, de én a Karácsony Gergelyt idézném, aki azt mondta, hogy ezt is visszavesszük. Ezzel kommentálta, lehet, hogy más is persze, de most az jut eszembe, ezzel kommentálta ezt a hírt, és hát azt gondolom, hogy elég nagy lesz az igény, és elég nagy lesz az elvárás azzal kapcsolatban, hogy egy esetleges kormányzás esetén ez meg is történjen. Nyilván ilyenkor felmerül a kérdés, hogy ez vajon lehetséges lesz-e az adott jogi keretében belül, és ezt a kérdést én is feltettem ehhez nálánál sokkal jobban értő emberekhez, nek, és ők azt mondták, hogy igen. És mondták, hogy van 2-3 olyan jobb bevált jogi formula, amit ilyenkor lehet használni és lehet alkalmazni, és ezeknek egy túlnyomó többsége az egyébként visszaszerezhetővé válik. De azt mondta, hogy sok részletet nem feltétlenül osztana meg velem, mert ezeknek egy részét, ezeket a kis kapukat, ezeknek a részét be lehet zárni, hogyha az ember felkészül arra, hogy egy ilyen történet jönni fog. Márpedig, hogyha valaki arra készül, hogy elviszi az autópályákat 35 évre a kaszinóik mellé, akkor azért el tudjuk képzelni azt, hogyha ezt látja, hogy valaki meg akarja akadályozni, és meg is van az eszközrendszer, akkor megtesz azért mindent, ameddig megtehet, hogy ezt ne lássák meg.
Én annyira sajnálom, hogy ezek a szakértők nem mondták el neked, hogy mikre gondolnak, mert egyrészt ugye az azért nem valószínű az ellenzék győzelme esetén, hogy kétharmaddal fog győzni egy. Márpedig ugye ez a alapítványosdi történet ugye kétharmados egyfelől, másfelől meg hát például ennél a koncesszionál is tetszik vagy nem tetszik, szerződések fognak köttetni. Na most az, hogy törvény alapján köttetett szerződést jogszerűen vissza lehessen csinálni, én nem mondom, hogy teljesen lehetetlen, mert a polgári jog értelmében például a jóhiszeműség a csalátság esetében, vagy a súlyos alaki hibák esetében vissza lehet csinálni, de ezek nem olyan egyszerű történetek.
Most mondok egy ötletet, ami nekem jutott eszembe, és hogy nem, tehát ez nem az, ami, ez nem az. Csak hogyha már ötletelünk, akkor ötleteljünk. Most nekem hirtelen eszembe jutott kettő dolog, amivel ezt a dolgot vissza lehet csinálni. Az egyik az az, hogy azt mondja a magyar állam, hogy nem tudom, kormányváltás van április 17-én, belép a kormány május 10-én mondjuk, és azt mondja, hogy június 1-től Magyarországon nincsenek kaszinók, pont. Ezek után ez a koncesszió érvényét veszti. Ez az egyik lehetőség. Másik lehetőség azt mondja, hogy hát Magyarországon minden szerencsejáték állami monopólium. Hozzárul egy kétharmados törvényt a kormányzat.
És ő nem lesz kétharmados többsége?
A parlament, ugye sima többség ugye elvileg megvesz egy kötelező, hogy a miniszternek utat a parlament választja, egy kormányváltás esetén pont.
Na most a kaszinók megszüntetéséhez csak azt mondom, hogy ez például az Európai Unió versenyjogába ütközhet, mert az meg erőteljesen tartalmazza a vállalkozás szabadságát. Hogyha egy ilyet hozna az új hatalom, akkor már is az uniós joggal kerül
szembe. Az a helyzet, hogy speciál, ezt a Fidesz már meglépte az online kaszinók ügyében. Az online kaszinók, azok be vannak tiltva Magyarországon. Bocsánat, nem nincsen betiltva.
Nincsenek betiltva.
Államosítva vannak, monopolizálva vannak.
De nincsenek betiltva.
Oké, de hogy bizonyos dolgokat be lehet tiltani, és államosítva vannak, tehát például ez a Sporting Bet, meg az IM Bet, meg az olyan Bet, ezeket egyébként nemzetközi cégeket, az összeset ezzel kitessékelt a Fidesz kormány a magyar
piacról. De te az előbb arról beszéltél, hogy be lehetne tiltani
két
kaszinókat, és ez
képtelenség. Két lehetőséget mondtam, az egyik a betiltás, a másik egyébként szerintem ugye a kaszinó az egy olyan dolog, ami mondjuk érint szenvedélybetegségeket. És ennek okán meglehetősen széles eszköztára van egy kormányzatnak, hogy bizonyos dolgokat betiltson. Lásd például az alkoholfogyasztás nagyon sűrű korlátozása az északi országokban, ahol ugye bizonyos helyeken, bizonyos időpontban lehet. Ugye ezért is járnak például hajókra,
fejben maszturbálás közben levegőt is vesznek, akkor én visszatérnék arra az egyszerű megjegyzésre. Most utána néztem közben két magánszeméről van szó, tényleg a Bobrovicskról és a Barancsiról. És az egész kérdés azért, ahogy a közvéleményben valójában felvetődik, az ugye arról szól, hogy csak hogy van az, hogy a nemzeti vagyon legfontosabb darablait 1-2-3-4 embernek odaadják. Most ugye az a mantra megy a NER közegben, hogy miért aggódunk mi, és miért nem örülünk, amikor rendes magyar emberek kapják meg itt az állami vagyont, és miért lenne az nekünk boldogságos, hogyha mondjuk mindenféle kósza, külföldi népek érkednének ide. Ugye erre egyrészt nekem azért egy megérzésem mindenképpen van, ha az a rendes magyar ember az mindenesetesen nagyjából egy tucat. Itt egy iszonyú nagy vagyonról van szó, amit megkapott két ember az idők végezeteig, úgy Csatper kb. Ugye napi 30 millió forintnyi nettó bevétele, itt az Andy Vajna féle Las Vegas kaszinókról van szó, nem minden kaszinóról tehát, de ez egy iszonyatos pénz. Hagyj fejezzem már be ezt a gondolatmenetet legalább. No szóval, tehát ez törvényesen és jogszerűen összehozott lopás. Ezt politikailag kell a választópolgárnak megítélni, mert egyébként a perekkel, egyetértek vele, amikor elvették a franciáktól ezeket a kártyákat, ugye, hát az más mondja ő, de maradjunk már annál, hogyha térjünk majd erre akkor vissza, ne fantáziáljunk most itt arról, hogy egyébként mi lesz akkor, hogyha nem lesz, vagy lesz. Húzzuk már alá azt a tényt, hogy itt az órunk előtt, a választópolgár óra előtt iszonyú mennyiségű pénzt, iszonyú hosszú ideig magánosítottak. És hozzáteszem, egy olyan elbírálás keretében, amelyeknek jelentős részét egyébként nem is ismerjük, mert a parlament ugye megerősítette magát az eljárást, hogy ugye előre lehet hozni, mert 24-be járt volna le a koncesszió. És előre lehet hozni, és meg lehet már most hosszabbítani. Ez az egyik megérzésem, a másik pedig az, hogy beszéljünk elég világosan akkor, amikor a kérdés úgy vetődik föl, mert ezzel van tele nyomva, nem? Mert ezt most megismétlem, ha megengeditek, hogy lényegében egy másfél tucat ember rabolja ki most konkrétan az országot. Ehhez képest a nemzetiségi hovatartozásuk érdektelen. Nem tudom, kedves hölgyek és urak, hogy mondjuk van-e olyan etnikai státusza az embernek, hogy ha én megyek be, egy ilyen tisztafajú árja és turáni tavurida Tesco-ba én lophatok, a többiek meg nem lophatnak. Hogy van ez az egész?
Hát úgy van alapvetően, hogy ez az egyetlen olyan hivatkozási alap, amit használhatnak, tehát az a tisztességes magyar ember, vagy jó magyar ember, ami, tehát igazából mi mást mondanának, mi mással tudnák ezt indokolni, mert azt ugye egy dolgot nem mondhatnak, hogy jó napot kívánok, mi lopunk, sőt, nem lopunk, mert a törvényeket is erre szabjuk. Tehát ahogy most egy ilyen koncesziós szerződés lényegében a végtelenségig meg lehet hosszabbítani, ez egy törvényes lopás, vagy a törvények általi lopás. Azért gondoljunk bele, hogyha ezt a 20. századra vetítjük, hogy mintha a Horthy rendszer kezdetétől az 56-os forradalomig adtak volna ki egy koncesziót, csak hogy így ennek az időkeretét lássuk. És én látok ebben egyébként, természetesen arról van szó, hogy lopnak, nagyon sokat lopnak, bár úr is lenne, betiltanák mondjuk a kaszinókat, de hát akkor be kéne tiltani az egyetemeket, a közutakat, és tulajdonképpen be kéne tiltani a következő kormánynak az egész országot, és akkor ilyen mondon akár vissza is szerezhetnénk. De hogy ennek van egy szimbolikus üzenete is. A NER egyszerre tekinti magát 1000 éves birodalomnak, és egyszerre tekinti magát egy ilyen meddőhányónak, vagy nem is meddőhányónak, egy ilyen külszíni fejtésnek, ahol folyamatosan, mint Verespataknál, vagy bárhol, ahol látjuk, hogy igazából bármiféle következményre való tekintet nélkül, mert tudják, hogy az idejük behatárolt, mindent megpróbálnak ebből az egészből kiaknázni, mindent lehajolnak a piculáért, és viszik a milliárdokat, lenyúlják a kaszinókat, lenyúlják az egyetemeket, az utakat, mindent. Lenyúlják a Balatont, tönkreteszik a Velenceit, vagy stb. Tényleg estig folytathatnám, és még mindig egy csomó marad, állandóan ezekkel lovagolunk érthető módon, mert hát a miénk az, amit elvisznek. És ez a kettősség ebben benne van, tehát így ez annak az üzenet azért, hogy 56-ig adok koncessziót, mármint hogy 2056-ig, most nem az 56-os számról beszélek, hanem erről a hihetetlen időről, ez az is benne van, hogy figyeljetek, mi itt maradunk. Maradni szándékozunk, és maradni fogunk, amíg az Orbán szét nem messzesedik, de még majd utána is megoldjuk. Ez egy örök rendszer. Amikor Mexikóban létrejött 1900, mit tudom én, 11-ben vagy 12-ben az a rendszer, ami aztán 70 éven keresztül eltartottak, hamarosan el is nevezték a vezető pártját intézményes forradalom pártjának. Na most az Orbán kormány, vagy a NER ezt üzeni nekünk, hogy ők az intézményesség, ugye volt annak idején fülkeforradalom, ez intézményesül, itt fognak maradni, amíg bele nem őszülünk.
Hadd hozzam ide a fideszes szavazót, választót, mert hogy ők meg azt mondják erre, miközben ti itt keseregtek azon, hogy ellopják a nemzeti vagyont, ők azt mondják, hogy ez már rég meg kellett volna tenni, mert hogyha kormányváltás lesz, akkor igenis ezeket a fontos vívmányokat, amelyet kormány ebben a 10 éves etapban összehozott, azokat meg kell óvni a visszatérő baloldal pusztításától. És komolyan mondom, azok a fideszes ismerőseim, akik egyébként egyáltalán tudnak az ügyről, mert ugye szerintem most így kiszaladnánk ezzel a sztorival az utcára, hogy hallott a kedves járókelő, hogy 35 év, nem nagyon lenne ez meg a sokaknak. Szóval azok a fideszes ismerőseim, akik tudnak erről az egészről, ők örülnek ennek. És azt mondják, hogy ez egy pozitív történet. Mert valóban visszajönnek Gyurcsányék, és akkor pusztítanának. Nem sorolom fel, amiket Péter mondott, úgyhogy most ez így meg lett óva.
Ennek így igazából az a kiegészítése, hogy viszont ezzel szemben az áll, hogy majd, hogyha visszajönnének a Gyurcsányék, most építsük fel az üzét, és mondjuk a Gyurcsányék valamilyen módon megszereznék és kiosztanák, Demeter Szilárd beszélt erről egészen érdekesen a maga hagymázas módján, akkor, hogy mondjam, az ő támogatóik pedig azt mondanák, hogy de jó, visszaszereztük most a miénk. Tehát így valahogy itt már évtizedek óta kormánytól függetlenül az megy, hogy csak a mi kutyán kölyke kapja. És nagyon vicc, hogy az emberek, a választók szart se kapnak ebből semmelyik kormánytól. Tehát azok az emberek, akik ezt támogatják és ezt mondják nagy valószínűséggel, nem fognak részesülni a kaszinók vagyonából. Ebből az egészből nem fognak részesülni. Nézzük, hogy folyik a só a fejünk felett, és drukkolunk ennek a csapatnak, vagy annak a csapatnak, és ha az a csapat gólt rúg, akkor fújolunk, ha ez a csapat gólt rúg, akkor pedig extázisba esik.
Akkor erre egy valid megoldás a kaszinók államosítása mégis. Teszem hozzá, például Ausztriában ez van. Tehát Ausztriában van a Casinos Austria, aki működtetett kaszinókat, állami cég, állami vállalkozás, senki más nem csinálhatja. Teszem hozzá, Casinos Austriában van pár magyarországi kaszinóban is kisebbségi tulajdonosként, a működtetésben legalábbis. Például a Soponit most már nem, de korábban például ők működtették. Szóval, hogyha azt szeretnénk, hogy a magyar adófizetők ezzel a történettel jól járjanak, és tényleg ne az legyen, hogy 2-3 a NER-hez tartozó kis Inas figyel, mert azért szerintem ők is csak inasai ennek a meccsnek, tehát ők egy hűbér urak, de neki is vannak hűbéreseik, és így az én párhuzamom az inkább a középkor ebben a történetben. Szóval, hogy valójában egyszerűen az államosítás az erre az adekvát megfelelő megoldás, ahogy egyébként tényleg mondom, például Ausztriában is, de egyébként több más nyugat-európai országban is van, és akkor minden rendben lesz. Nyilván biztos, hogy ott is majd lesznek, nem tudom, kisebb fajta mugyiák, de nem az van akkor, hogy az egészet elviszi két ember, és odaadja egy harmadiknak, hanem az van, hogy akkor az egész az államé, meg az egész adófizetőké, és aztán, hogyha meg valaki oda rosszat csinál, akkor oda látunk csapni a kis kezére.
Tisztázzunk már egy félreértést, nem magántulajdonba adták, hanem koncesszióba.
Tehát az üzemeltetés magát mondom, hogy
de ezek után az államosítás az kezelhetetlen fogalom, mert nincs mit államosítani. Egy, kettő. A magyar társadalom alapvetően ismerettségi alapon működik, baráti, haveri alapon. Hogyha mondjuk valami komoly dolgot el kell intézni, nem át, hogyha van ismerős. Nem mondom, hogy minden esetben, de sok esetben. Na most ehhez képest, tehát erre végül is rezonál, ami történik, hogy a hatalom a hozzá közel állóknak adja ezt az őrült pénzt, amire Sándor egyébként helyesen felhívta a figyelmet, hogy ez nagyon sok pénzt jelent, mert hát ezt nem az Orbánék találták ki először egyébként a magyar történelemben, de ők kétségtelenül tökélyre fejlesztették.
Nézd, de az államosítással kapcsolatban még egyáltalán az állammal, mint gazdasági szereplővel foglalkozni, tényleg összefüggésében és kontextusában fontos. Itt most azért azt szögezzük le, hogy egy olyan cégről, vagyontermelő akármiről beszélünk, ami iszonyú rentábilis. Tehát ezt akár az állam is normálisan működtetheti. Tehát én nem vagyok annak a híve, hogy az államról, mint tulajdonosról, mint entitásról úgy kezdjünk el beszélni, hogy ez mindig rossz gazda. Egyébként, sőt, mi több, egyébként az állam által bevett pénzeket, ami rengeteg pénz, mert az emberek őrültek és játszanak, egyébként akár egy törvényi szabályozással fel is lehet előre osztani. Hogy mire osztjuk ki a lóvét? Tehát például kultúrára, sportra, szociális intézményekre, vagy bármi másra. Tehát semmilyen érv nem szólam mellett. Az ég ott a világon semmilyen érv, hogy mondjuk az ilyen típusú vagyontárgyakat, vagy tulajdonokat egyáltalán akár koncesszióba, akár hogy is hívjuk ezt, mégiscsak 60%-ban a garancsi tulajdon, az 40%-ban, most megnéztem a Szalai Bobrovickijé. És aztán, hogy mi történik, meg hogyan történik. Például az történik, hogy mondjuk meg tudja finanszírozni a Fidesz például ezt a stop Gyurcsány meg stop karácsony buli. Hát nehogy már félrejtés legyen, emberek, komolyan mondom, hát ez iszonyú mennyiségű lóvé. Ebből akarja finanszírozni a jövőben, ebből és másokból akarja és fogja, ha hagyjuk, finanszírozni az intézményes forradalmi pártot, adott esetben a NER és az ő baráti köre, aki ha mondjuk a biológia, vagy a mit tudom én micsoda, végül is határt szab bizonyos személyek hűbérbirodalmának, azután ezeket az embereket bárhol meg lehet majd találni a politikában. Jó Isten tudja, én már 2056-ban biztos, hogy Oszlóba fogok nyaralni, úgyhogy ezt kell fölfogni, és ennek a hatékonytalanságát is föl kéne fognia a politikának, de leginkább a szavazópolgárnak. És annyi megjegyzésem, a Péter egyébként többes számban beszél akkor, amikor arról beszél, hogy ítéli meg a politikai versenytársakat. Az analízisének egy részében én egyetértek, de egy dologban biztos vagyok, hogy ezen a szituáción csak akkor fog, ez a szituáció ebben a magyar történetben csak akkor fog változni, hogy időről időre, akárkikre, ha úgy tetszik, le lehet váltani a regnáló hatalmat. Mindaddig, amíg ezt belenyugvással veszük tudomásul, addig ez a szisztéma lesz, ami ezt az országot többé-kevésbé most már tönkre fogja tenni. Leszámítva azt, hogy vannak, akik kurva jól fognak élni egyébként a bekerített 60 pusztai birodalmukba.
A mely szisztémának egyébként az az egyik fontos jellemvonása szerintem, és ez itt nagyon látszik, igazad van abban, amit az állami és a magántulajdon viszonyáról mondtál, csak itt egy speciális államunk van nekünk. Igen. Most éppen a NER, de alapvetően azért van egy ilyen rendszerváltás utáni kelet-európai államunk, egyre elfogadottabbá és betagozottabbá vált,
hogy tulajdonképpen igen, az állam egy ismerettségi valami, tulajdonképpen igen, az állam és a párt összeolva, tulajdonképpen a kormány és az állam között nehéz így meghúzni a határokat, beleértve aztán utána az ellenzéket, beleértve mindent, hogy ez az egész egy olyan szisztémaként működik, ahol állami tulajdon és magántulajdon között bizonyos értelemben már nincs különbség, mert az állami tulajdon bevételeit másként kell ellopni, de el lehet lopni. Itt inkább a bebiztosításról van szó ebben a történetben, hogyha az a felszíni réteg, amit kormánynak nevezünk, az változik, ezek a tulajdonviszonyok akkor is be legyenek betonozva, mert aztán jönnek majd az újundokak, mert mindig jöttek az újundokak, és az újundokoknak is van haveri köre, van befektetői köre, amennyire látjuk egyébként, ez azért elég összefügg egymással, és majd kiszerkesztik. Hogyha beszedik adóba, hát akkor elmegy ilyen támogatásra, olyan támogatásra, kultúrára fogják költeni, Demeter Szilárd, sportra fogják költeni, látjuk. Más módszereket igényel nálunk az állam és a párt egy, hát ez azt is mutatja, hogy a párt propaganda az állam fizeti, vagyis mi fizetjük. Azok a plakátok, amik megjelennek, azok a műsorok, amik vannak, azok a aláírásgyűjtő standok, azok állami finanszírozású pártpropagandát szolgálják.
Érdekes az az ellentmondás a Fidesz hatalom gyakorlásában, hogy az első években 2010 után tényleg erőteljesen központosított a Fidesz, a települési önkormányzatok hatáskörének nagy részét elvette egészen mostanáig az építésügyi hatóságig, másfelől, mert állami feladatokat ad le. Tehát ugye leadja félig meddig a alapítványoknak a felsőoktatást, ugye a koncesszióban az autópálya üzemeltetést, illetve már régebben ezeket a kaszinókat. Tehát egyfajta ellentmondás is van, tehát amikor úgy érzi a hatalom, hogy magához kell központosítani a hatalmat, akkor ugye magához vonja, másfelől meg a saját hozzá közel álló embereiknek juttat egy csomó pénzt, közbeszerzéseken keresztül és koncesziókon keresztül.
Sándor itt közben elmondta a választ.
Elmutatta.
Nem ellentmondás.
Minden esetre én azért... Én sem látok benne ellentmondást. Szerintem a Fidesznek egyetlen egy érdeke van, az üzleti racionalitás, és hogyha az az üzleti racionalitás, hogy központosítsanak, akkor központosít, hogy az az üzleti racionalitás, hogy kiadjon Gebinbe, akkor kiad Gebinbe. Tehát, hogy bármi...
Ettől függetlenül mondjuk, ha nyerne az ellenzék, és mondjuk egy év alatt se esne szét a koalíciós kormány, és működne, azért megnézném ezeket az oligarchákat, hogy mennyire lelkesen teljelnek majd a majdani nagy célra, hogy majd visszatérjen
ugye, egyszer ugye, a Fidesz. Ugye ez egy érdekes dolog, mert ugye valójában a... hogyha nyer az ellenzéki kormány, vagy most ellenzéki kormány, akkor neki nem lesz ezzel a dologgal könnyű dolga, két okból, három okból. Az egyik az az, hogy ezeknek egy része be van biztosítva mindenféle törvényileg, meg jogilag, meg egyébileg. Azokat persze nagy részét szét lehet szedni, egy részét nem, de hogyha szétszedik, akkor is van per, amit vagy megnyer, vagy nem nyer meg, de hogy az összességben az kezelhető. A másik ok az az, hogyha nyilvánvalóan van, amit el lehet venni, mert illegitim módon lett megszerezve, azt elvenni hosszú idő. Pereskedés, stb. De valószínűleg annak a tulajdonosságát megnyerni. A harmadik ügy pedig az, hogy olyan nagyságrendű alrendszereket vont magához a Fidesz, illetve adott ki a holdudvarának, hogyha abba belenyúl egy új kormányzat, akkor az adott esetben az adott gazdasági ágazatoknak a válságát is jelentheti, ahol munkahelyek ezrei, tízezrei kerülhetnek veszélybe, és akkor felmerül a dilemma, hogy mondjuk egy Mészáros Birodalom, aki 20 nem tudom hány ezer embert foglalkoztat, aminek a tovább gyűrűző hatások után van egyébként most már nemzetgazdaságilag is 1-2%-ban értelmezhető nagyságrendje, tehát látható nagyságrendje, azzal mit csinálsz? Mert ha rombolsz, akkor az a több százezer embernek az életét is tönkretelted, visszaszerzed, hogyan szerzed vissza? Szóval, hogy ez nem egy egyszerű megfejtés, márpedig azért az ellenzéki szavazóknak, meg a bizonytalan szavazóknak a túlnyomó többsége, és meg a Fidesz szavazóknak egy kisebbsége, azért azt tudja, hogy a Mészáros által összepakolt vagyon, ez egy illegitim vagyon, és hát nem teljesen az övé. Ezt egyébként mi kutatjuk bizonyos időközönként, és elég egyértelműen kín ez a válasz. Na mondom, mit kezdesz egy olyan ágazattal, aminek mondjuk a 80-90%-át behúzta magához a NER, és tudod, hogy illegitim módon van. Nem rombolhatsz, mert hogy összedől az egész ágazat.
Jó, de akkor viszont ezért nem kéne egyes ellenzéki politikusoknak illúziót kelteniük a szavazókban. Mert amikor olyanokat hallunk, például Jakab Pétertől, kicsit finomabb módon Dobrev Klárától, meg Karácsonytól, hogy majd mi visszaszerezzük, majd megoldjuk, meg stb. Most egy dolog, hogy milyen jogi problémák vannak, ezeket vagy megoldják, vagy nem. De a másik, amire te utaltál, hogy hát ennek vannak komoly nemzetgazdasági vetületei is, tehát ez nagyon óvatosan lehet hozzányúlni, és amiben én még külön nem hiszek egyébként, ez az elszámoltatás, amit szintén gyakran hangoztatnak az ellenzéki vezetők. Tehát én ezt már annyiszor hallottam,
Nem volt meg rá lehetőség. Ott volt Keller László.
Tehát én emlékszem arra a hangulatra, hogy első Orbán kormány bukása után jött Keller László 2002-ben, neki buzduláson, hogy hát tényleg tolvaj banda volt az első Orbán kormány, most majd mi megmutatjuk, hát látjuk, mit mutatott, illetve mit nem mutatott meg.
Csak hogy saját pártja nyírta ki, nem?
Csak ennyit az elszámoltatások komolyságáról.
Csak hogy ne pukadjak meg három lábjegyzetet, a közönség le fogja szarni, te most bocsássatok meg, hogy akkor zuhan a nézettségünk. Egyrészt ugye azért itt az a probléma nem volt tisztázva sose, és innen van valahol szerintem a bűn, hogy mondjuk hogy születik a kapitalizmus és az állami monopóliumból, hogy születik meg a magántők, és ez csöndesen, fű alatt lett végül is intézve. Persze még mindig jobb az ilyen kézrátételes privatizáció, mint az oroszországi privatizáció, ahol oda mentek a Kalasnyikovval, és akinek több Kalasnyikova volt, az birtokba vette azt a tulajdonelemet, amit ki akart sajátítani. Az egyik dolog. A másik dolog éppen ezért, amióta vagyunk, azóta az egész dolog minden politikai oldal részéről bűnben fogantatottnak van minősítve. A harmadik dolog az, hogy milyen érdekes, hogy Ausztria, amit sokszor emlegetünk, én magam részéről csodálkozva állok, és nem értem Ausztriát, ami lényegében egy korporatív állam, ahol úgymond egyébként a pártok egyeznek meg egymással, egy oktrojált alkotmánnyal, ugye? És mégis
működik, kettő van, egy jobb oldali, meg egy bal oldali.
Igen, és mégis a történet lényegében hozzánk képest a közjót szolgálja. A közjót. Nem is értem, hogy Ausztria ezzel az angyal, amiben én itt élek, hogy azok milyen, hogy lettek olyan mutánsok, akik a 30-as években már egyébként, már hát hogy is mondjam, nagyon erős autoriter rendszerben működtek, és most a hitlerizmusban betöltött szerepükről nem is beszélve.
Még most is abban működnek.
Na jó, érted, de szerintem a kérdés jogos. Na mindegy, ezért nagyon nagy kérdés, hogy ezzel az egész helyzettel, most túl azon, hogy jogilag, ahogy pontosan le is írtátok. Ha nyer az ellenzék, nagyon bonyolult lesz a helyzete. Azonban a kérdés az az, hogy ezek a fejben lévő struktúrák hogyan fognak túlélni. Nekem, miután már ti is egyet rejszoltatok fejben, most egyet én is rejszolok.
Ez volt.
Attól nem? Tartok. Mi?
Nem, ez volt.
Nem. Ellenben attól tartok, hogy végül is igazából ez a dolog ez az országgal akkor kerül egy olyan esélybe, hogy változó, hogy ez a szisztéma versenyképtelen. Tehát ebben a globális faluban ez az ország ebbe bele fog rokkanni a felsőoktatással kapcsolatos helyzettől, a szállodaiparig, a vendéglátóiparig, ahol egyébként a magyar állam finanszírozza a Michelin csillag osztogatást, olyan, hát csókolom, ha nem tudják mi az, olyan vendéglátóipari egységek, Michelin csillagosok, és lelkesen verjük, akik nincsenek is nyitva.
De az jó, nem? Tehát nem tudod hibázni.
Bocsánat, az elszámoltatás része még egy kicsikét hagykönyögök vissza, mert hogy azért én azért részben értek csak ez egyet azzal, amit mondtál, azzal, hogy nincs elszámoltatás, mert hogy szerintem egyébként van. Az a helyzet, hogy van.
Titkos? Ki?
Tökre nem titkos. Most még beszéltem, szerencsére volt lehetőségem gondolkodni alatta. Eszembe jutott három történet. Az egyik az Pécs. Pécset van egy elszámoltatási biztos, egy jogászcsapat. Tettek körülbelül 20 feljelentést az elmúlt egy évben. Körülbelül 3,5 milliárd forint értékben, 3,5 milliárd kárértékben. És abból a 20 feljelentésből egyet sem dobott vissza ez a rendőrség. Van, amelyik már ügyészségi szakaszban van, egy olyan sztori, ahol három embernek a teljes vagyonát foglalták le, ugye egy városi hotel eladása, aztán a pénz be nem folyása, és Bánki Erik árnyéka tűnik fel a háttérben, a Bánki Erik ügyvédje az egyik érintett ebben a történetben. Például a Bánki ügyvédjének a vagyonát már zárolták, és három másik szereplőnek is a vagyonát zárolták, és ez csak egy történet, és nem is a legnagyobb történet a pécsi elszámoltatási sztori közé. Tehát ott zajlik egy csomó nyomulás, és szerintem ott többen börtönbe fognak menni azok alapján, amit eddig megírt a sajtó. A másik Niedermüller Péter kerület, ami sosem tudom, hogy hányadik kerület, de valami budapesti 7., 6., nem tudom hányadik kerület, aztán 7. talán. Ott is született 6 feljelentés, abból mindegyik rendőrségi szakaszban vagy jelen pillanatban. Ott is foglaltak le vagyonokat. Ott is valószínűleg, hogy többen börtönbe fognak menni. Ott ilyen ingatlan értékesítés, meg ingatlan mutyi az egyik történet, van több másik is. A harmadik pedig, amit talán nyilván volumenében legnagyobb, meg talán a legláthatóbb, az a főváros. Fővárosban is indult több kicsi, tehát több alatt azt értem, hogy kb. 10 kicsi per, illetve kb. 5-6 nagy per, mindegyik több milliárdos értékben, az egész összességében való 30-50 milliárd forintos kárértékben épült. Ilyen főgázszerződés, olyan főtávszerződés, sorolhatnám. Tehát,
lehet sorolni.
De hogy most vegyük észre, hogy én most ezzel adta a kis rövid monológom alatt, és három településről, vagy egy kerületről és két településről beszélek, felsoroltam körülbelül, nem tudom, 70-80 milliárd K értéket, és körülbelül 20-30 perc, vagy 30-40 perc.
András, Keller is rengeteg eljárást indított, vagy Budai Gyula is rengeteg eljárást indított az előző évek ügyei kapcsán. Nem egy rendőrségi szakaszba jutott. De az önmagában, hogy valami rendőrségi, ügyészségi szakaszba jutott, az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy az eljárás a bírósági szak végén eredményes lesz, és hogy a bírósági szakaszban el fogják ítélni az illetőket, mert lehet, hogy a gyanú még önmagában büntetőjogilag nem alapozza meg az elítélést. Tehát nem volt az a nagy megtisztulás, az a nagy katarzis a kormányváltások után.
Pontosan ez az, hogy itt léptékében másról van szó, tehát indulhatnak eljárások, mindig indulnak eljárások. Egyrészt ez a lukráció része, másrészt meg valamilyen módon fel kell tartani a demokratikus látszatot. Harmadrészt meg itt bizonyos szempontból még mindig demokrácia van, bár ezt azért alapvetően nem látjuk és nem érezzük. De valahol bizonyos mechanizmusok még
bizonyos működnek. Bizonyos arrendszeki részben működnek.
Na, ez valóban megtisztító, ahogy teszik, az a szeiszakteljája a rendszernek, amit ígérnek, amit egyébként minden alkalommal megígér minden kormányzat, az nincs meg, azt a Fidesz sem csinálta meg, hiába szövegelt róla, számon is kérdik rajta, hogy de a Gyurcsánynak miért van mindig szabad lábon, ugye a Gyurcsány maga is csodálkozik, hadd mondjam már végig. Tehát viszont azért az is benne van a pakliban, hogy mi a fenével üzleteljen a mindenkori ellenzék. A mindenkori ellenzéknek, és per pillanat a mostani ellenzéknek, azon kívül, hogy mi akarjuk a hatalmat, és le akarjuk bontani ezt a rendszert, ami két szép szlogen, ezen kívül nincsenek részletesebb információ arról, hogy mégis mit akarnak, mert per pillanat is egyébként egymás gyepálásával vannak elfoglalva. Egy üzenet van, az üzenet az, hogy számonkérés lesz. Én megmondom őszintén, örömmel hallom ezt az üzenetet, mert hiszek a mesékben, jól esik elképzelni a bádlottak padján sorakozó NER oligarchákat és NER politikusokat. Hiszek benne, mert olyan értelemben, hogy érzelmileg, gyakorlatilag úgy gondolom, hogy erre akár így, akár úgy, én nem hiszek egyébként az ellenzék győzelmében, de nem fog sor kerülni.
Csak annyiban, hogy rendezzük egy kicsit a sorokat, hogy azért most egy olyan valamiről vitatkozunk, amiről fogalmunk nincs. Hát nem lát ez a homályos jövő, majd meglátjuk, hogy mit ebből kísérni.
De tulajdonképpen a koncesszióval kapcsolatban is erről vitatkoztunk.
Amit mond Péter, abban is van valami, mert valóban elképesztő várakozás van a aktív választó, ellenzéki választó körében arra, hogy legyen majd
várakozás.
És ez tüzelik is, mert ez egy népszerű, ezzel most
lehet haladni. De mi a fenét lehetne tüzelni?
Nem tudom, azért mondom, de ez valóban így van, de ugyanakkor meg, amit a András mond, abban is sok minden van, hogy volt egy ilyen kerek azt a beszélgetésen, ahol volt a elszámoltatásra volt szó, és ott is mondtak példákat, tehát hogy valóban. És közben meg, amit szintén mondtál, és azt szerintem egy nagyon fontos téma lenne, azt majd beszéljünk róla többet meg részletesebben, hogy például azokban az iparágokban, ahol teljes iparágokat nyújt le, vagy toltak be a NER-nek, ha pusztán annyi történik, és még nem is elszámoltatás, meg semmilyen extra, pusztán annyi történik, hogy normálissá válik a közbeszerzés, és már nem azok nyernek, akik mindig nyertek, és visszaesik a bevétel egy mondjuk egy ilyen 30 ezres tömeget foglalkoztató cégcsoportnak, akkor az tulajdonképpen csak attól, hogy elkezd normálisan működni a rendszer, már ez maga a gazdasági válságot
okozhat. Akkor közelítsük ki meg egy kicsit.
Mert Péternek nem tudtam reagálni két-három fontos észrevételére. Én azzal nem értek egyet, hogy az ellenzéknek nincs mondani valami, mert nincs programja. Az ellenzék összes pártjának van programja, mindegyik elérhető a honlapon.
Ja, én valódi programról beszéltem, nem szövegről.
Azt...
Társadalmi teendőkről, arról, hogy mit akarnak az csinálni.
Nem, nem a program van, ezt megerősítem. Van a közös ellenzéknek egy közös alapprogramja, tehát ennyiben egyetértek az itt elhangzottal, viszont a közbeszerzésnél még azt hadd szóljam már vele, hogy az is fontos, hogyha például egy új kormánynak a közbeszerzési rendszere több pénzt hoz-e a magyar államnak, jobban fog-e működni az az alrendszer, az a vállalat, amelyel kapcsolatban ezek a közbeszerzési megbízások lesznek. Meg ez is fontos, hogy az embereknek jobb lesz a tömegközlekedésük, jobb lesz a kórházi ellátás, azáltal például, hogy az államnak ebből több bevétele lesz.
De és az állam a több bevételét erre költi-e?
Még egy dolgot szeretném reagálni, és ez régre mindannyiótokra, hogy ugye most mi számon kérjük a jelenlegi kormány a demokráciát, szerintem egyébként jogosan, akkor az elszámoltatásban is szükségünk van nekünk a demokratikus folyamatokra, hogy legitimek legyenek. Tehát nem fogsz tudni, ahogy azt az egyik politikus mondta, 3 nap alatt rendet tenni és börtönben elvezetni oligarchákat, mert ezek a nyomozások, ezek évekig tartanak, az a nagy büdös helyzet. Ez nem fog hamarabb megtörténni. És azt, hogy mondjuk a pécsi 20 ügyből, vagy a kerületi, meg a fővárosi 10 másik ügyből, tehát összesen abban a 40-50 ügyből, amit felsoroltam, abból hány fog eljutni bírósági szakaszba, és hányból lesz végül ítélet, azt nyilván nem tudom. Én bízom benne, hogy ha azok megalapozottak, akkor mindegyikből. Egyelőre úgy tűnik, hogy amiről a nyilvánosságban szól, azok mindegyik elég megalapozottnak tűnik nekem. És hogy abból hányan fognak elmenni kóterba, de ez tényleg 4-5-6 év. És így van, tehát ilyen katartikus helyzet, hogy tényleg jön holnap a kamerák keresztüzében, mint hogyha Mexikóban lennék, vagy valami autonómiai államban. Elvisznek embereket, az valószínűleg nem életszerű.
Az a helyzet.
De akkor nem lehetne szólni Fekete Győr Andrásnak, nem lehetne szólni, hogy akkor ne mondjon már olyat, amit mondott tavasszal, hogy majd lesz a felcsúti per, és kormányváltás után pár héten belül Mészár is megy a börtönbe, mert ő ezt mondta.
Most szólsz, más esélyünk nincsen, most szólunk, hát aztán vagy meghallják, vagy nem egyébként. Álljátok meg egy pillanatra, itt nem nagyon lesz már mit közbeszerezni. A kérdés mondjuk nagyjából inkább azon a körön fog eldőlni, hogy amikor mindenféle közbeszerzés nélkül csöndben egyébként a fél magyar bankrendszert megkapta a Mészáros család, amely Mészáros bankrendszer egyébként szarrá finanszírozza azokat a gazdasági alrendszereket, amelyeket szintén megszereztek, és amíg az állam finanszírozza ezeket a bankokat, addig az alrendszerek is fognak működni, például ez a fajta vendéglátóipar, amit fölépítettek, ameddig. Na most itt lesznek a csődök, nem valami kegyetlen végrehajtó fogott rendet tenni a balatoni, meg a felfújt magyar reklámipar, divatipar és egyéb környéken, hanem az, hogy egyszer csak nem lesz az az állam, amelyik beáll a bankok mögé. Ez egyik dolog. A másik dolog, én is hasonló módon agyragadjam meg az akat. Tudod, és nem akarok itten gyurcsányozni, de a Péternek a szkepszisét tényleg megalapozza. Én beszartam, amikor elolvastam most azt a posztot, hogy nem fogtak meg, mert átvertem őket. És akkor ilyenkor a császira gondolok, meg a tátraira, tudod? Tudod? Akik viszont éveket ültek a börtönben. Szóval ezzel kiállni, ha értenek az emberek a magyar szóból, hogy most mit mondott a Ferenc, ezek meg akartak engem fogni, de átvertem őket. Miben is? Hogy? Mivel? Azzal, hogy megúsztam? Vagy dílt kötöttem? Kivel?
Ilyet posztol.
Ne, igazából
hát mind lehet.
Olvasd el a szöveget, Pisti. Az egyik lehetőség, mondta Gyurcsány Ferenc, A lehetőség, ugye?
Jaj, hogy az.
Meg a B lehetőség. A valóság meg az, hogy A, B, C, igen, ő fontos. Igen, fontos a kormánynak, és azért Gyurcsány és Orbán egymás pandanyai. Igen, megúszta, kibuliszta, megoldotta, és igen, egy csomó mindent nem tudtak rábizonyítani. Mind a három
ezt. Ő írta le, oda van írva ez a mondat.
De ez csak az egyik opció volt.
Hát az elég az, hogy átvertem őket. Hát öcsém, hát én nem tudom, tudok magyarul, vagy jól értem?
Akkor nem értetek jól. A rendes DK-s válasz erre az ABC felvetés az volt, hogy C, ön nem követett el semmit. Ez volt a jelenség.
Akkor te egyen előtt itt olvastad.
Maradjunk annyiban, hogy én annyiban...
Amit a mozira írt.
Én annyiban osztom Sándornak a felvetését, hogy ez egy elég furcsa poszt volt Gyurcsánytól, de nem ez volt az egyetlen furcsa posztja Gyurcsánytól az elmúlt egy évben sajnos. Például én nem tudom helyeselni azt, amikor arról írt, hogy a Vidnyánszky meg a társai földön futókká válnak. Nem tudom ezt helyeselni. Annak mondjuk örülök, hogy mostanában pontosított a kampányító rendezvények körül, és azt mondta, hogy természetesen bírósági jogállami megoldásokra gondolt. Kár, hogy ezt az eredeti posztba nem tette bele.
Jó, mindegy, az egy nagy, az egy gyalázatos dolog volt, de ez meg ettől meg konkrétan eldurrant az agyam, amikor ezt volt bátorsága leírni, hogy átvertem őket.
Szóval, hogy ha már egy kicsit benne volt ebben az első témánkban az, hogy esetleg arra készül a állam, hogy túlélje a saját halálát, a jelenlegi állam, hogy ha NER, Köcsém, ebből nektek átjött valami? Vagy mi volt ott az üzenet? Nekem most ez nem annyira tiszta.
Köcsém az volt az üzenet, hogy nem volt semmi üzenet.
A kétségbeesés volt az üzenet Köcsén. Az aggodalom és a kétségbeesés. Én semmi más nem láttam a Köcsében. Az, hogy egy 4-5 éve vitt ügyet hirtelen megfordítani, itt az EU ellenességre, itt az EU pártiságra gondolok, az, hogy ilyen aláírás gyűjtéseket mondanak, az, hogy világkép nélkül, világrend nélküli világról beszélnek, ez maga a kétségbeesés és az aggodalom és a végjátékra való felkészülés volt az én olvasatomban, aminek lehet egy önkémet, amit te is mondtál, hogy itt akkor nem volt semmi mondani való. Igen, nem volt semmi mondani való, és ez már az aggodalom.
Szerintem ilyen biztonsági kivárós játék volt most a Köcsei szöveg. Ugye Köcsének eleve az a jellegzetessége, hogy ott nem hallgatjuk meg a beszédet, vagy nem olvassuk el, hanem csak ilyen másodlagos forrásokból értesülünk róla, mert ezt valamilyen misztikus ködlengi körül, hogy olyan, mint ahogy Gyurcsány Ferenc szokott igazat beszélni titokban a barátai előtt. És akkor megtudjuk ugye a kiszivárogtatást, amit természetesen kiszivárogtatnia kell a kiszivárogtatónak, és abban
ez
azt
egy nyilvános esemény, csak zárt be van megjegyezve.
Ez egy kivárásra játszó kis beszéd volt, ahol igazából
kocsmák működtek így, hogyha
igen, normális módon, igen.
Mindig az jó, minden.
Én azt tisztességes kocsmák, de azt mondjam végig, mert egyébként még elsekeztem, de nem akarok erről beszélni. Tehát, hogy amiről nem szólt Orbán Viktor, az például, hogy mi lesz 2022 után majd, hogyha ő megint újra kormányra jut, csak ugye ezzel a régeni paradigmával jött, hogy mi nyerünk, ők vesztenek, ami jegyzem meg, hogy meglehetősen álságos. Igazából igen, ez az euroszkepticizmus, vagy Európa ellenesség tulajdonképpen, azért nevezik nevén a gyereket, ezt egy kicsit most így koptatták, ez mondjuk talán az egyetlen érdekes pontja volt, de az összes többi az a régi unalmas, megszokott mantrák felélesztése, egy kicsit másonnan való megvilágítása volt. Nem volt új jelszó kiszabva, nincsen itten
de
új.
Nem.
De melyik az
a jövőnk a tét.
De ez nem
ami jelszó. Majd elmondom. De, jó, hát persze, hogy nem, mert a Kiss KB utolsó jelszó volt, öcsém. Hát összeszartam magam.
Ez teljesen
ismerős. Hát nem, azt hittem összeszarom
magam. Az az aggodalom és a kétségbeesés
virágban. De ez nem volt ebben semmi kétségbeesés.
Abszolút.
Szerintem egy kicsit unott és kivárásra játszó szöveg volt, ilyen elbiccelős történet volt, ami nekem így tetszett, hogy jól kijelölte megint az ellenségeket, így a német választások kapcsán, meg a dzsihádot indított ellenünk tulajdonképpen a jogállamiság és a nem is tudom, a természetvédelem, akkor hát ki vagyunk mik, hogyha ők indítják ellenünk a dzsihádot. Tehát így a régi jó ellenségképeket, migráció megint visszahozva, kicsit még Soros György is anekdotikusan felidézve, ez majdnem mi fizettük a vacsorát, úgy felháborodtunk Soros Györgyön, tehát azért csak majdnem fizettük a vacsorát.
De azért nagyon recseg már ez a remez. Az
unalmas, de pont, tehát ha belennének szarva, akkor szerintem kétségbe esettem próbálna valami újat kitalálni.
Ez a kétségbeesés.
Elmondom nektek.
Maradjunk annyiban, hogy úgy véleményt nyilvánítani egy beszédről, és ezt adásra kénytelen vagyok címezni, hogy nem hallottuk az eredetit, kicsit veszélyes.
De tehát nem is kell.
Szerintem hát kellene, mert szerintem úgy korrekt valakinek a beszédéről határozott véleményt mondani, hogyha ismered elejétől a végéig, már pedig se te nem ismered, se én nem ismered. Amit viszont tudunk a beszédből, amire most vagy vonta, vagy nem, de minthogyha Orbán Viktor igazolva látja magát például a Kína politika kapcsán. Ez is nyilvánosságra került, tehát én nem az egész beszédet akarom értékelni, csak erre külön felhívni ám a figyelmet, hogy a Orbán Viktor már 20 évek óta azt mondja, azt sugallja, vagy nem is sugallja, hogy a nyugat hanyatlik, érdemesebb a feltörekvő keleti országokkal jobban együttműködni, és például az afganisztáni események kapcsán Orbánban megerősödött ez a vélemény az én észlelésem szerint, hogy a nyugat tényleg hanyatlik, és Kína felé helyes volt az, hogy az Orbán kormány a korábbi elődökhöz képest erőteljesebben közeledik Kínához.
De ez se új, ezt már egy ideje
ez mondja. Ez se új egyébként, csak most megerősödve érzi magát a magyar miniszterem.
Az a vicc, hogy nem is feltétlenül hülyeség. Tehát így az Orbáni narratívában van egy csomó végtelen ostobaság, ez speciál annyira, még ha nem is tisztességes, de nem hülyeség szerintem. Sajnos.
Abszolút egyetértek azzal, amit Tibor mondta, én se tudok a beszédről nyilatkozni, mert nem láttam, nem hallottam. És nem azért, mert korrekt vagyok, hanem azért, mert ha nem tudom, hogy mi hangzott el, akkor nem tudom elmondani a izét. Néhány dolog ugye előkerült, és egyre mindenképpen rögtön reagálni szeretnék, ugye, hogy és akkor most, hogy azt mondják itten a népek, hogy mekkora fordulat állt elő itt az EU kapcsán. Azt mondta, hogy mi leszünk az utolsók, akik a gerenda alól kiszállunk. Ennek semmi köze, semmi változás nincs. Most azzal fogja a hangsúlyt Brüsszel ellenesség tenni még inkább, és kvázi meg implicit módon, de direktben is az unióhoz tartozás értelmetlenségét, hogy az unió szakad széjjel és szar. És ez az unió... ennek vége. Hát ez ugye magát, és ugye az emberek fejében ez nem feltétlenül csak unió, ez az egész Európa, meg előjön ez az egész kínai izé, amiben szerintem az Orbánnak semmiféle ideológiai, meg világból alkotott képpel összefüggő gondolata nincs. Egyszerűen minden fölösleges kontroll, ő szeretne Lukasenka lenni, nem tudok már primitívebben beszélni, ha talán érthető lesz. Ő neki nem az az alternatíva, az unióval szemben a kelethez való igazodásban, hogy és akkor feltörekszik Kína, meg az oroszok itten feltörekszenek, és hogy az övék a jövő, hát egyébként aki egy kicsit gondolkodik, és hogy feltételezem, hogy az Orbán is pontosan tudja, hogy ez nem így van, de ő ezt körülbelül, hát hogy is mondjam, annyiszor mondta Zsombán a beszélek csúnyát, szóval ő erre tesz, ő egyszerűen, nem tudok remény nyilván, Lukasenka akar lenni, benn ülni valakinek, hát nyilvánvalóan tudja, hogy egy ekkora ország, van őnek egy bizonyos értelemben testvázlata, valamiféle geopolitikai térben azért mégiscsak el kell, hogy helyezkedjen. És őszintén szóval az se nagyon érdekli, mert az ő szabadsága, a hűbéri rendszerének, én is ilyen középkorban gondolok, szabadsága, az abban rejlik, hogy van neki egy hűbérura, mondjuk adott esetben akár lehet a Putyin is, de nem az unió, amelyik ilyen szofisztikált meg izé, meg nem nagyon érdekli őt egyébként, hogy a GDP hány százalékát kapjuk meg támogatásban, majd legfeljebb kapunk egy kicsit olcsóbb gázt, és akkor ki lehet küldeni ezen a sárga csekken, hogy megint olcsóbb a gáz, miközben persze nem is olcsóbb, hanem drágább, meg tök mindegy. Tehát, amin én komolyan fönnakadtam, ez a bávatag izé, hogy és akkor most fordulat van a Fidesznél. Hát annyiban igen, hogy kiadták a parancsot, fantasztikusan gyorsan levette az egész NER elit, ugye, hogy most akkor nagyon szeretjük az uniót. Hát igaz, hogy haldoklik, meg hát igaz, hogy egyébként szart se ér, meg egyáltalán, hát és akkor majd, mikor már csak egyedül fogjuk a gerendát, akkor el fogjuk engedni. Hát ez evidens.
A Lukasenka párhuzam az már csak azért is jó, mert itt is elképzelhetünk, hogy jönni fog 4 KGB-s és átveszi az irányítás, és megmondja, hogy mit kell csinálni, mint hogy ott is. Ugye ez bekövetkezett, de hogy visszatérve arra, hogy ismerjük a beszédet, hogy nem ismerjük, szerintem pont ez a köcsének a koreográfia, hogy ez egy zártan megrendezett, hát, de nyilvános esemény, ami mindenki szivárog, és nyilvánvalóan senki nem ismeri a beszédet.
És nyilván semmi nem szivárog.
És semmi sem véletlenül szivárog ki, ez az egyik, a másik pedig az, hogy most így végig gondoltam, ezt szerencsére Sándor megint sokáig beszélt, hogy volt időm gondolkodni.
De miért vagytok ezzel állandóan? Vegyük már fel egyszer egy napirendre, hogy én sokáig beszél. Hallgattátok már magatokat?
Szoktam, igen, én is szoktam sokáig beszélni.
Én nem szoktam hallgatni magam.
Jó, de hogy azzal, hát, hogy te sokáig beszélt, nem értesz, hogy én nem beszélek sokáig.
Na, azért legyen már valami koncenzus valamiben.
Szóval, hogy végig gondoltam az elmúlt 5 év, nem akarok igazságtalanulni, 3 év, Orbán beszédét, és valójában egyiket csak kellett hallanom, hogy mindegyiket halljam.
Ja.
Tehát, hogy tényleg, tehát, hogy valójában szerintem 3 éve nem mond semmi újat. tartalmilag formai. Lehet, hogy 4, lehet, hogy 5, most nem tudom, de mondjuk az utolsó 3 évben biztos, hogy nem mond semmi újat.
De egyébként igen, ez érdekes, mert tényleg szerintem ez egyetlen valami, ami egy kicsit át van hangolva az Európával kapcsolatos és az Unióval kapcsolatos narratíva, de összemében igazad van, tehát így az Orbán most egyszerűen azt csinálja, amikor valakit kirúgnak a pártból, és azt mondja, ezt elég sok közénál ilyen pártemberén olvastam, hogy nem engem rúgtak ki a pártból, hanem én rúgtam ki magamból a pártot. Tehát ez a, tulajdonképpen én vagyok az összes,
a párt hagyott el
én engem. Vagyok az összes uniós érték, tehát igen. Így az unió meg szembe megy ezzel az egésszel, és az igen, persze van neki egy hűbéri viszonya mondjuk Putyinnal, és egy hűbéri esküje, ami viszont az Európai Unióhoz köti, hát valahogy ezt meg kell próbálni feloldani. De ez a legegyszerűbb, hogyha magára esküdött.
Ha jól emlékszem, Orbán Viktor 2020-as országértékelő beszédében mondta azt, vagy 19-es országértékelő beszédében, hogy 2030-ra Európa 5 legjobban élhető országát kell csinálni Magyarországból, és fel kell számolni addigra a szegénységet. Ezek után azt mondani, hogy Orbán beszéde semmi miatt nem tartalmazott az elmúlt 3 évben, eléggé túlzás, mert a Fidesz politikájában, kommunikációjában, Orbánéban a szegénység felszámolása korábban nem igazán szerepelt
és azóta sem szerepel.
De bocsánat, te arról beszélsz, hogy semmi újat nem mond Orbán. Hát ez képtelenség, ne haragudj.
De hát nem mond semmi újat.
De ez, hogy a szegénységet fel kell számolni, ez a Fidesz-Orbán kommunikációjában, ez egy új dolog.
De nem számolja fel.
Az egy megint más kérdés, ez tartalmi probléma, de ez egy új kommunikáció.
Az új kommunikáció az, hogy a Fidesz már felszámolta a szegénységet, ez már nincsen a probléma.
Nem, ezt még ők sem állítják.
Olyan szinten állítják, hogy ugye annak idején a hivatali nyelvben megtiltották a szegény szó használatát, és helyett a
rászoruló, és akkor utána beszélt Orbán Viktor a szegénység felszámolásának a szükségét.
Kicsit elbeszéltek egymás mellett, mert hogy globálisan érti azt, én azt gondolom, András, hogy nagyjából mindig ugyanaz, egy-egy elem nyilván ebben a kacskaringus Orbáni utóban.
Bocsánat, de ez azért egy fontos elem volt.
Igen. Ez a kommunikáció zsákutca, és már régen zsákutcás, olyan sok újat döntően mondjuk retorikai elemekben, ugye most kiderült, mi az új ebben? Most éppen néztem egy vitát. Hát például az egy új szóhasználat, és ezt még súlyosabbak is fogják, ugye, hogy a magyarság küldetése, hogy is fogalmazott most?
Az van neki most.
A magyarság küldetése, igen. És hogy ugye az ellenzék...
Annyira úgy meg sem tudod jegyezni. Megint se,
hát
megint
igen,
se.
Mert ez egy fasiszta duma, ez egész. És egy nagyon régen ismert duma. És eközben egyébként hozza az emmi azt a döntést, nem tudom, ez föltűnt-e nektek, hogy ugye a működő és regnáló pedagógusok különös tekintettel a gyakorlaton lévők számára hazafias magyarság tudat erősítés programokat indítanak.
Olvastam. Na de,
figyelj, amikor na de, jó, szóval én se kezdem el. Na. De nem kell erre fintorogni. Nem kell erre fintorogni, mert ha mosolygó, nyerni fognak, ez hát mosolyoghat, Jöcsém, nagyon sokan mosolyogtak az elmúlt 101 néhány évben az ilyen pasikra, éppen ez a baj, ez az egyik dolog. A másik, hogyha veszítenek, azok a fiúk, akiket szintén mosolyogban nézünk a stadionban a fekete trikóval, azok adott esetben majd a szerkesztőségben előtt itt fognak majd hókamókázni.
Biztos vagyok benne.
Vagy neked már van valami titkos alkudal miatt, hogy lehet ezen mosolyogni? Figyelj, engem már basztak fejbe, nem olyan mosolygató.
Titkos alkudal kivel?
Beszéljünk, hát ez most már végképp szétesünk.
El kéne határolódod attól, hogy azt mondtam, hogy szeretném látni Orbán Viktor végét, mert mindenki téged fog basztatni, hogy nem határolódtál el, amikor Orbán Viktor miniszterelnök úr halálát kívántam, az Orbán Viktor rendszer végét szeretném látni, az Orbán Viktor vége lesz. Nem, meg akartam neked adni a lehetőséget.
Nem, összezavartam. Beszéljünk már az ellenzékről is, jó, mert mindig kikapunk, és ez jogos valahol azért mégis nem kis dolog.
Kitől
ez a...
kapunk ki, Pisti?
Hát a nézőktől, akiket te nem foglalkozol velük, nem olvasod a kommenteket, nem hát nézed jó. Magadat, mi nem baj, van egy kis kapcsolatunk, szóval, hogy kikapunk időnként. És hát valóban az előválasztás azért az szemmel láthatóan megmozgatta az ellenzéki térfélen lévőket, úgy a választókat, mint a politikusokat is. És hát megvannak a miniszterelnök jelöltek, ugye csak Pálinkás Józsefnek nem sikerült összeszedni a 20 ezeret, pont most nincs itt Reihert János, hogy valamit mondjon nekünk el. Na mindegy, vajon ki lesz a befutó, hogy abból szabad-e, érdemes-e, lehet-e, kell-e bármiféle következtetést levonni, hogy ki hány darab támogató aláírás gyűjtött be mennyi idő alatt, mennyit adott le?
Először is talán dicsérik meg annyiban az ellenzéket, hogy politikai innovációt hozott az előválasztás, előválasztással, és én azt is jónak tartom, hogy tévéviták vannak az egyéni jelöltek között, és a miniszterelnök jelöltek között különösen. Ez azért jó, mert Orbán Viktor következetesen nem hajlandó választásról választásra kiállni az ellenzéki miniszterelnök jelöltekkel, miközben Németországban most a Bundestag választás előtt folyamatosan mennek a tévéviták. Tehát én ezt az ellenzék érdemének tartom, hogy egy kicsit megpörgeti a magyar közéletet, mozgásba hozza, és tényleg mennek viták. Ez mindenképpen jó dolog. Most az aláírások számából én inkább a közvéleménykutatásokhoz fordulnék, de talán az aláírások is azt mutatják, hogy igazán nagy csoda nem történt. Tehát azok a miniszterelnök jelöltek, például Pálinkás is ide tartozik, akik mögött nincs komoly szervezeti háttér, vagy kisebb a szervezeti háttér, ők kevésbé vagy nehezebben, lassabban tudták összegyűjteni az aláírásokat. Még ugye Dobrev Klárának, vagy Karácsony Gergelynek, ugye utóbbi mögött több szervezet is van. Ez nyilván jobban ment, és az is nagyjából látható az adatokból, hogy csoda ebből a szempontból sincs, mert az a második fordulóban valószínűleg Dobrev, Jakab Péter és Karácsony Gergely fog bejutni, ők hárman. És ezt nagyjából az aláírásgyűjtések is szerintem megerősítették.
Ezekkel a kutatások sem vitatkoznak nekünk. Minden hónapban van erről kutatásunk. Az elmúlt fél évben mindig ez a három, sőt az elmúlt, amióta a koncepció létezik, és a szereplők felfutottak a pályára, mindig ez a három szereplő volt az első helyen. De azért nem mindegy, hogy melyik nyeri meg. Az azért szerintem számít, mert hogy ugye jössz az ellenzéknek a miniszterelnök jelöltje. Szerintem ez, hogy mondjam, ez tök jó halad, az is mutatja, hogy a Fidesz szerintem fú zavarba hozta, és ilyen kényszeres, stop Gyurcsány, stop karácsonyos sztorikba kell magát belenavigálnia, meg ugye a Köcsei beszéden nem tud egy értelmeset mondani, olyat, amit bárki is meg tudna jegyezni. Tehát, hogy szerintem ez egyértelműen zavart okoz a Fideszben, ahogy a 2019-es fővárosi előválasztás is zavart okozott a Fideszben, annyival egy fokkal most jobb a helyzet szerintem, hogy a Fidesz levette, hogy 19-ben ezt elengedték, és akkor az nekik veszteséget okozott. Most próbálnak tenni, de csak ilyen túlmozgásos kényszercselekvésekhez tudnak nyúlni, mint hogy alájá gyűjtenek Karácsony ellen. Nyilván a másik, ami egyébként sokkal figyelemre méltóbb, és bár ennek is valószínűleg ezzel összemértő költsége van, ugye, hogy most elégettek a múlt héten 130 millió forintot az ellenzéki jelöltekre, ugye abból annak a két harmadát 67%-át Karácsonyra, 33%-át pedig a többi jelöltre, hogy az ő beesmérésükre csak, hogy pontos legyen, tehát nem építik őket, vagy hát végülis ez valamilyen módon építi őket. Tehát ugye ez is mutatja, hogy a Fidesz azért fél ettől a történettől, és elkezdte beárazni a kemény meccset, illetve a potenciális vereséget. Egyébként ez már a hazavitt kaszinókból is, vagy a hazavinni szándékozott kaszinókból és a hazavinni szándékozott autópályákból is látszik, meg a hazavinni szándékozott egyetemekből is látszik, hogy ők azért eléggé durván azt árazzák, hogy itt nem biztos, hogy folytatni fogják. Nem biztos, hogy lesz jövő.
Úgy tűnik, az elmúlt 10 évben, vagy 12 évben lassan most már ezt árazzák, mert ez a nagy hazavitel azért már légkorán elkezdődött a Fidesz kormány regnálás alatt. Én ezt az előválasztás hát nem meglepő, mert roppant elfogultan zavar ez az egész. Úgy látom, hogy lehetett volna valóban innováció, lehetett volna egy olyan dolog, ami megmozgatja a demokratikus közéletet, ami egyáltalán csinál demokratikus közéletet, amely per pillanat nincsen. De hát a szokásos ilyen párcsatározások és adókapokok lettek belőle. Pont olyan unalmas és kellemetlen volt, mint egy valódi parlamenti választás, úgyhogy ilyen értelemben én tényleg előjátéknak tekintem egy nagyon-nagyon kínos szexuális egyesüléshez a politikai elitben, ahol tényleg újra megkapják az országot. Teljesen mindegy, hogy melyik elit. Én meg lennék lepődve egyébként, hogy ez az előválasztási C-szó, ahol azért leginkább tényleg az derült ki, hogy az ellenzéki pártoknak különösebben azon kívül nincs programjuk, hogy ne az Orbán, hanem mi. Ezt pedig én nem nagyon tekintem, hogy mondjam, értékelhető politikai innovációnak. Tehát, hogy ebből én nagyon meg lennék lepődő, hogyha az jön neki, hogy ez megszorítana. A Fidesz történhet még valami egyébként, azért még bizony 3-4 év van hátra a választásokig, mármint hogy a parlamenti választásokig, addig még akármi is lehet, kataklizma, összeomlás, bármi, ami teljesen átrendezi az erőviszonyokat, de én ebben az egész szituációban azt látom, hogy itt a Fidesznek biztosított pályája van, nem utolsó sorban azért, mert végül is ebből az egész felbuzdulásból, hogy akkor most külön ellenzék, együtt ellenzék, ami évek óta tart, abból kiemelkedtek ezek a régi új arcok, Jakab Péter a szalámiával, vagy mi a virsliével.
Mondjuk új arc.
Ő új arc, csak valahogyan nagyon régiesen hat.
és hát ugye Dobrev Klárát, akit talán nem kell részleteznem.
Jó, hát a Péternek semmi nem, hát egy rendes anarchista.
Nem, nem.
Abszolút. Na mindegy, amúgy egyébként tényleg az ember zavarban van, mondjuk például egy ilyen időpontban.
Én nem vagyok zavarban.
Én egyes számban beszéltem, szokta ezt az ember ezt
nem a fordulatot. Nem, nem úgy beszélni, nem hoztam már.
Én azért zavarban vagyok, nyilván, mert egyrészt, mint ahogy a, előbb itt a Gyurcsány megszólalásával kapcsolatban ugye hangot adtam az indulataimnak, mindazzal együtt is én nagyon örülök, hogy ez az előválasztási történet elindult. Nem vártam egy pillanatig, csak épp elmélyű ember, most magamról beszélek, remélem, hogy épp elmélyű vagyok, nem gondolhatta, hogy most egy ilyen országban, ahol soha ehhez hasonló sem volt, ez mind flosszul ment. Szeretnék optimista lenni, meg talán így is érdemes ehhez az egészhez hozzáállni. Hála az égnek van ez a globális nyilvánosság, ez az átkozott Facebook például, meg ez a YouTube, és mondjuk egy csomó platformon lehet követni, megismerni azokat az embereket, akik elindulnak ezen az előválasztáson, és megmozgatja a társadalom egy részét legalábbis. Én nem mondom, nézem, követem, hogy mindegyik valami elképesztő intellektuális élmény, de gondolom mi sem vagyunk minden. Vagy ti igen, de mondjuk én sem vagyok. Én biztos, hogy nem vagyok egy intellektuális élmény. De szerintem a dolognak a kulcsa az ott van, és ezt nagyon kíváncsi vagyok, mikor meg lesz a végeredmény. És nagyon remélem, hogy a győztes mögé fog, mellé mögé oda fog állni az egész brigád. Ezen fog ez múlni. Nem azon, hogy most nyilván az is egy fontos adat, hogy most éppen aktuálisan ki erősebb ezen a lókuszon belül, hanem amikor eldől az eredmény, azok az ígéretek konkrét magatartásra, attitűddé, gyakorlattá fognak-e válni, az onnantól következő időben hogyan fognak egymással viselkedni és támogatni fogják-e egymást, és egyébként be fogják-e járni az egész országot, mondjuk X, Y érdekében, a közös program érdekében, a koalíció érdekében, és a Fidesz-szel szemben. Amúgy azt a kritikát, amit sokan felvetnek, hogy és akkor most megy itten az anyázás. Azt kell, hogy mondjam, hogy én nagyon remélem, hogy lesz majd olyan előválasztás ebben az országban, ahol sokkal keményebben fogják anyázni egymást a rivális előválasztáson résztvevők. Mert hogy ez is egy versenyhelyzet, és meg kéne egymást mutatni. Engem egyébként egy picit jobban zavar, amikor ezekben a vitákban most azt tapasztalom, hogy olyan diplomatikusan viselkednek egymással. De tudom, és hogy ez most egy helyes válasz, mert a magyar közönség túlnyomó többség, jaj, ezek most perlekednek. Hát az édes jó Istenem, hát most akkor döntsék el, hogy parancsolalmi rendszerben akarnak élni, vagy demokráciában, ha egyébként pedig demokráciában, akkor meg ezt el kéne viselni.
De szerintem ennek az a szépsége, hogy tanulunk, újra tanulunk valamit, amit elfelejtettünk. Tehát, hogy elfelejtettük azt, hogy a demokrácia az nem csak versengés, hanem együttműködés is.
Igazából nem tudtuk ezt soha.
Szerintem tudtuk.
Hát a Kónyáik még valamennyire
Az első két ciklusban ez azért jelen volt.
Szerintem azt felejtettük el, hogy a demokrácia az nem csak a pártokat jelenti, hanem általában az egész közéletet jelenti. Ehhez képest ennek az előválasztásnak a tétje és a lebonyolítás az nagyjából az volt, hogy milyen háttéralkuk köttetnek, sötét füstös szobában.
Bocsánat, a választókerületek jelentős részét azért lemúgy. Tíz választókerületben egyetlen jelölt fog indulni. Ez tény, ezt hiába tagadod.
És akkor mi van?
Azt jelenti, hogy megállapodások történtek, paktumok történtek, jó néhány választókerületben. Dehogy nem. Ne te így már úgy, mintha nem egyeztettek volna a pártok a választókerületek jelentős részére.
Biztos, hogy egyeztettek.
Nem mondani kell. Tessék már megnézni, hogy kinek a javára lépett vissza.
Ki mondott ilyet, hogy nem voltak megállapodások?
Hát ő próbálja tagadni.
Nem tagadja. Ne a csekettőt nézd. Senki
én
nem
a cseh egyet nézem.
Hát akkor az is rossz csatorna itt ebben az összefüggésben? Mi te tudsz cseh?
Nem, szerintem egész jó.
Na, hát az a helyzet, hát akkor jó van nézed, de akkor ne erről beszélj. Azt, hogy mondjuk például tíz
hát
választó...
Arról beszéltem, hogy voltak megállapodások, hogy jó néhány választókerületben, ezt fenntartom.
Hogy tíz, Vannak, igen. Tehát én is állítom minden ellenkező híresztet, hogy igen, vannak pártok közötti megállapodások, jó néhány választókerületben. Az ellenzéki pártok úgy döntöttek, hogy elindítanak egy előválasztási rendszert. Ők döntöttek így. És még nyitva is volt a civilek felé.
Hát azért ez
na most, most mégis hogy kellett volna még jobban ennél kinyitni? Nagyon-nagy rokon szemmel figyelem ezekben a vitákban egyébként a civil szereplők fellépését. Szeretném elmondani, hogy nem attól civil valaki, nem csak attól, és láttam olyan civilt is, aki mondjuk a helyi társadalomban egyébként civil szervezetet vezet, önkormányzati képviselő, és az a helyzet, hogy igen, attól a pillanattól kezdve, például az EGRI, azt hiszem EGRI, ugye, hogy ő egy civil szervezet. Majd aztán kiderült, hogy egyébként bennül az önkormányzat képviselő testületében, amúgy ennek a civil szervezetnek van egyébként három képviselője a testületben, amúgy meg az a helyzet, hogy innentől kezdve ez már egy politikai intézmény, azt mondja, most civilnek hívod, vagy nem civilnek hívod, tök mindegy. És ha a pártok valamelyik választókerületben, erről szól az egész történet egyébként, találnak olyan jelöltet, és egymással meg tudnak állapodni, akit ki se kell tenni ebben az értelemben a versenyben, hát, hogyha te ezt mutyinak hívod, ez ízlés dolga. Én nem tartom ezt mutyinak. Az egész rendszerbe beleírjuk.
Van most, hogy a mutyik az
egész rendszerbe.
Én százszerzalékosan egyetértek Sándorral, hogy ilyen keretes szerkezetben helyezzük a mai beszélgetést. Ebben a helyzetben a szereplők természetesen beszélgetnek egymással. Az lenne a baj a demokrácia, hogy a szereplők nem beszélgetnek egymással.
De én ezt nem is kifogásoltam, csak azt mondtam, hogy voltak megállapodások.
Igen, és?
Amik egy előválasztásban, ami az előválasztás célja teljesen
értelme. Nem erről volt szó, sosem erről volt szó, bocsánat. Tehát az előválasztás az nem azt mondta, hogy mi a nép választ meg, hogy ki indul el. Az előválasztás azt mondja, hogy a nép választ azok közül, akik elindulnak.
Hát ebben hasonlít az igazi választás. Mindig is a nép lehetőség az, hogy behúzza az X-et, csak pont ez az előválasztás.
Ez az előválasztás,
ez lehetett volna egy kicsit más is, az lett volna innováció. Az, hogy két választás között, mint egy kísérettség, itt odarakunk egy előválasztást, ahol az egyszeri választópolgár csak annyi dolga van, hogy megtekinti a kínálatot majd X-el,
legyen az annyira nem. Legyen az a koncenzus, hogy lehetett volna egy kicsit más.
Nagyon más.
Lehetett volna nagyon más.
Pulai szakkollega, meg kínálok most már a cím. Szóval, hogy azt mondta, hogy keretes szerkezet is itt a műsor véget, de nem.
Basszus.
Mert hogy érkezik a pápa vasárnap, és azért kicsit beszélünk már erről a jeles eseményről is, hogy mit gondoltok, mit vártok szerintetek? Milyen a hangulat, nem tudom, bármilyen eszetekbe jut ez.
Nagyon műrűs a hangulatot, azért legjobban tényleg az jellemző, hogy erre a vasárnapra írt ez a csávó azt, hogy hát egy ilyen klasszikus, nem is tudom, feddő beszédet a hittársaihoz, hogy nem mentek el elegem, meg micsoda izé kiábrándulás, mert teljesen normális ilyen egyházi cucc volt, és akkor ennek el kellett tűnni az újságból, mert hát minden csak totál sikerként lehet lekommunikálni a NER-ben, és hát
de ennek
az...
Most, de hát
ez
most,
ez most itt ilyen értelemben a NER eseménye. Az megint más kérdés, hogy érinti a hitelvi kongresszust, meg hogy érinti a hívőket, meg itt engem az a játék érdekel, amit itt játszanak ezzel az egész történettel, és abban a szempontból ez baromi sokat mondó. Mert hát, hogy mondjam, én nem vagyok katolikus, engem megmondom az eukarisztia egyáltalán nem érdekel, és természetesen úgy gondolom, hogy akit érdekel, az menjen el, és tök jó jön a pápa, és lesz pápa koncert, és nagy izé van, nincs ezzel semmi probléma. Arra viszont kíváncsi vagyok, hogy a pápa, mint államfő egyébként részben, mint államfő részben, meg mint ilyen, hát hogy mondjam, spirituális vezető, azért szó nélkül hagyja-e ezt az egész történetet. Én ezt a pápát ismerve, aki egy kicsit a dizájnt azért így a Dalai Lámától is kölcsönözte, nem biztos, hogy szó nélkül fogja hagyni, és nem ereszt utcán valami kellene.
Igen, még a pozitív ilyen megjegyzései is
egyébként.
Politikailag...
Nem ismerem ezt a pápát, de valójában szerintem is az érdekes, hogy lesz-e valami kis kikacsintás, és amit egyébként ugye sejtünk, tudunk, hogy mert hogy tudósítások ukán eljut ez hozzánk, hogy a pápa mit gondol erről a világról, ami Magyarországon épül, és miért nem mondta azt, hogy persze még maradok egy napot, az vajon meg fog-e jelenni valami szóban, tettben vagy cselekedetben, azt még nem tudjuk, de én ezt izgatottan várom. Amúgy egyébként szerintem megtisztelő számomra is, meg gondolom az ország számára is, hogy a pápa az eljön és meglátogat minket, második János is megtette. Szerintem ez tök jó.
Politikai szempontból tudok csak hozzászólni ez a kérdéshez, nevezetesen arra felhívni a figyelmet, hogy Orbán Viktornak jól jöhet egy vágó kép a pápával. Tehát még hogyha csak 20-30 percre fog találkozni a pápával, még akkor is tudja mutatni a politika iránt kevésbé érdeklődő katolikusoknak esetleg, mármint a katolikusok azon részének természetesen, akik kevésbé érdeklődnek a politika iránt, hogy lám, a miniszterelnök még a pápával is tud találkozni. Másfelől tudva levő az, hogy a NER-ben a Magyar Katolikus Egyháznak kitüntetett pozíciója van, és számomra ez az eukarisztikus kongresszus arról is szól, hogy a magyar katolikusok támogatása egyértelmű legyen az Orbán rendszer felé. Ha már egyszer az Orbán rendszer kiemelt, bevett egyháznak nevezte el a katolikus egyházat is, ezért nyilván van egyfajta viszontelvárás, hogy például a templomokban majd a választások előtti szent beszédekben felhívják a hívek figyelmét, hogy vigyázzanak, kire szavazzanak. Nem fogják nyíltan elmondani, hogy a Fideszre kell szavazni, mert ezt ugye nem élik, de hogy ha szavazzanak a kereszténységet, de szavazzanak.
Jó, de vannak ilyen papok, de
vannak, nem ez a többség, csak azt akarom mondani, hogy nem is kell nyíltan elmondani, hogy tessék szavazni a Fideszre, elég körülírni. Tehát hogyha lesznek olyan szentbeszédek, tehát ezt érdemes meghálálni, és végül is ez az eukarisztikus rendezvény, amellett a spirituális meg vallási szempontjai mellett, amelyekhez én nem is szeretnék nagyon hozzászólni, mert nem vagyok ennek a szakértője, de arról is szó politikailag, hogy jó néhány katolikus ember, akik mégiscsak a legnagyobb egyház Magyarországon, úgy érezzék, hogy a Fidesz alatt fejlődik, virágzik a katolicizmus, és ezért is érdemes a Fideszre szavazni. Tehát akik annyira azt hiszik, és itt szeretnék, tehát akik annyira biztosak abban, hogy hát itt Orbán már a bukásra készül, meg hogy kétségbeesés van, azoknak azért elmondanám, hogy nem egészen erre irányul a Fidesz mozgása, mert inkább arra irányul, hogy minél inkább bebiztosítsa a győzelmét.
Azért ez a rendezvény, ez már nagyon-nagyon rég eldőlt, hogy most lesz itt, tehát hogy...
Na jó, de ez a kivezete jól jön
hogy használja a Fidesz, ez egy dolog.
Erről beszélek.
Ha jön el, az nem dőlt el nagyon jó. Régen. De azért ezt a Vatikán sokáig lebegtette.
A pápának
nem muszáj elvenni az eukarisztikus kongresszusra.
Ez a rezsim azért eléggé nem tud vele mit kezdeni. Most nem akarok ilyen a szakrális csendet megtörni, de hogy itt se kiköpni, se lejelni nem tudja ezt a pápát ez a rendszer.
Erre van egy jó sztorim, a végén elmondom.
Jó, mert hogy nyilván azért teljesen egyértelmű, hogy nincsenek ők egy platformon. Hogyha úgy tetszik, ez a pápa az utóbbiak közül, meg egyébként a Fideszhez képest különösen sokkal baloldalibb, mint amit a Fidesz el tud képzelni. Ennek okán ugye azt azért láttuk is, hogy nagyon sok durva és egyértelmű beszólást is kapott a fideszes megmondó emberektől. Most nem az utóbbi időben, mert most már készülnek az érkezésére, és most már szeretettel várják, in a way, de hogy valójában nincsenek könnyű helyzetben azzal, hogy mit kezdjenek ezzel a pápával.
Egy rövid politikai megjegyzés, meg ki van találva a formula, hogy egyébként mennyire pervert lelki állapotban van ez az ország, ugye az imahadjárat ugye azt célozta meg, hogy egyébként olyanokra szavazzanak a kedves választópolgárok, akik betartják a 10 parancsolatot. És ezt magukra veszik, illetve nem veszik magukra. És itt a pápa, én örülök, hogy itt van, meg eljön. Jó, római katolikusok vagyok megkeresztelve, de egyébként nem élek semmiféle ítéletet ellenben, és nem kell hozzá szerintem szakértőnek lenni. Az embernek kell, hogy legyen, vagy mit tudom én, valamilyen módon mindig is érdekelt, hogy mit művelnek a pápák, és mondjuk ehhez képest Magyarországon az egyház mit művel, mert hogy ugye itt azért van egy dilemma, a pápa, a pápaság, a katolikus egyház a világ talán első globális intézménye volt. Ugye magának, a globalizmusnak jegyében született. A pápa gondolkodásában, vagy a mindenkori egyfászai gondolkodásában igazából az, ami itt politika címén zajlik, egyszerűen valószínűleg kívül esik a horizontján. És én nem gondolom, hogy ő baloldali, hanem ő, ha úgy tetszik, az emberiségért felelős, nem ilyen Pityaner vagyonhalmozó tolvajok életéért. És nyilván Nyilván, de nem ez a nézőpont. Úgyhogy mindent összevetve, én örülök, hogy itt van, és Magyarországon hallhatom, megláthatom, és nagyon remélem, hogy lesznek olyan emberek, mondjuk akár a NER-en belül is, akik, hogy is mondjam, esetleg elfogadják azokat az értékeket nap mint nap, amit a pápa képvisel.
És itt az Új Magyar Hang, Litkai Gergely nagy interjúnk van, meg Hadházi Ákossal is van interjúnk, meg brutál jó riportok születtek.
Tóth Bertalan nincs benne.
Átlátszó mellékletünk is van, nem fogom lapozgatni. Én már nagy részt elolvasgattam.
Bocsánat.
Lementek a kollégák a Balassa gyarmatra is, megnézni, hogy mit szól a nép a afgán menekültekhez, akik tényleg menekültek. Az is egy nagyon érdekes riport, de szóval jó szíven ajánlom. És akkor a sztori, hogy képzeljétek el, az történt, hogy pont az egyik ilyen megmondó ember, aki nem is olyan régen még habzószájjal és a pápai, ismerik a történetet, hát nem betlaptatott a Hír TV-be, hogy szerezzen magának VIP-szektorba belépőt a... drága szívem. Úgyhogy majd nézzék a kamerát, és tudni fogják, hogy ki van, hogy ki volt ez a drága jó ember, szerintem. Máha majd mutassák őt. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és hát köszönöm a jó kis vitát.
Köszi, csáll!